Üdvözlöm a hallgatókat, ez a jelen podcast sorozata az Európai Unióról. Adásunkat a Mérték Médiára, az Önműhely és az Ökotárs Alapítvány támogatta. A vendégünk Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi főmunkatársa, akivel arról beszélgetünk a példátlanul súlyos Európai Bírósági ítélet kapcsán, hogy hogyan alakult Magyarország menekültpolitikája, és azt gondolom, hogy épp itt az idő, hogy ennek a 9 évvel valamiféle számot vessünk önmagunkkal is, és a magyar kormány tevékenységével kapcsolatban is. De ezt egy írásodban, ami nálunk jelent meg olyan a legújabb okazinjában, a legsötétebb korszaknak minősített 2010 óta. Miért?
Én is köszöntöm a hallgatókat, szia Ákos, nagyon örülök, hogy a vendégül láttak, és hogy ennek a témának szenteltetek elég sok helyet a Bukazinban, illetve egy podcastot is, és azért vagyok ennek különösen hálás, mert azt hiszem, vagy részben azért tudott egy csomó minden megtörténni az elmúlt 9 évben a magyar menekültügyben, ami valami egészen sokkolóan sötét és embertelen, mert egyszerűen a magyar közvélemény nem volt tisztában azzal, hogy mi történik, amikor egyik legkirívóbb sorozatos jogsértés zajlott, amikor konkrétan törvénytelen őrizetben tartott embereknek nem adtak enni a magyar hatóságok, és úgy tartották őket jogellenesen fogva a tranzitzónákban, hogy nem adtak enni napokig. És ez kiderült, akkor ez olyan elemi felháborodást váltott ki a magyar társadalom nagyon széles körében, politikai oldaltól, pártpreferenciától, életkortól, lakóhelytől függetlenül, ami bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy ez a gyakorlat egy idő után megszűnt. De számtalan, hihetetlenül súlyos, tömeges jogsértés kapcsolódik a magyar kormány menekült politikájához, mindennek a jogi aspektusához, mindennek a gyakorlati megvalósításához, amiről azt gondolom, hogy néhány tucat, néhány száz embert lesz, amit igazából senki nem tud. És amikor ilyenek történnek, mint például legutóbb az Európai Unió bíróságának ez a valóban példátlanul magas pénzügyi büntetése, ugye arról beszélünk, hogy egy 2020 decemberi bírósági ítéletet nem hajt végre a mai napig a magyar kormány, ez részletesen egyébként a Bukazinban el van magyarázva, hogy mi ez az ügy, miről szól, mi történik a szerb-magyar határon, ezt érinti ez az ítélet. Egy bő hónappal ezelőtt mondta ki az Európai Unió bírósága, hogy mivel nincs végrehajtva a 4 évvel ezelőtti ítélet, ezért Magyarországnak egy összeg meg 80 milliárd forintot, és azon túl napi 1 millió euró büntetést kell fizetnie addig, ameddig nem hajtja végre a 4 évvel ezelőtti ítéletet. És ez volt az a pont, amikor ismét részben újságírók, természetesen nem az állami média és a kormány propaganda médiájára gondolok itt, hanem újságírókra, illetve a közvélemény érdeklődő része úgy megint szembesült azzal, hogy zajlanak Magyarországon visszakényszerítések, amik ellentétesek az alaptörvénnyel, ellentétesek az Európai Unió jogával, az Európai Emberjogi Egyezménnyel. 8 éve zajlanak ezek, 8 éve. Több százezer alkalommal hajtott végre a bevezetése óta ilyet a magyar rendőrség. De mivel nem nagyon beszélgetünk ezekről a dolgokról, ez mindenki számára egy ilyen novum, egy meglepetésként hatott, ami hát elég szomorú persze.
Mielőtt visszatérnénk erre a 9 évre és ennek a szakaszaira, hogy 3 jól elkülöníthető szakaszról írsz ebben az írásban, egy pillanatra azért álljunk meg, ugye az én tapasztalatom az, hogy az Orbán kormány mindig az erőből értett. Tehát gondoljunk csak vissza arra, amikor Lázár János még ilyen lézeres riasztóval ment, ahogy ez kiderült, és megérezte a tömeg ellenszemét, azonnal visszahágtak. Érzékelsz-e arra esélyt, hogy ez a bírósági ítélet is ugyanilyen erővel hat, és valamiféle változás lehet általa elérni? Vagy dac reakciót szül?
Egyelőre az óvodájánál tartunk, tehát dac reakciót szült, akkor se fogunk semmit se fizetni, illetve hát ugye a miniszterelnök azt mondta a szokásos péntek reggeli stand-upjában az ítélet meghirdetését követően, hogy másokkal fogják kifizettetni ezt a büntetést, vagy ez pontosan kiket jelent, mi alapján, milyen jogszabályok, ezt persze azóta se tudjuk, azóta se történt semmi. Tehát jelenleg az látszik, hogy legalábbis ami a kommunikáció illeti, egy dacos tagadás van. Azért nem vagyok benne biztos, hogy ez fenntartható, nem csak azért, mert az elmúlt évekből a menekültügy területéről is azt tudom én is csak mondani példaként, hogy amikor határozott ellenállással találkozik ez az illiberális rezsim, akkor azért általában kitér az ütközés elől. Lehet, hogy az utolsó pillanatban, vagy bizonyos esetekben néha már úgy tűnik, hogy az utolsó utáni pillanatban, de kitér. Itt is lehet, hogy ez lesz a vége, és ezt azért is mondom, mert ez az ügy, mármint ez a bírósági ítélet végrehajtása, ez a menekültügyön, meg önmagán is jelentősen túlmutató problémát jelez Magyarországgal kapcsolatban, és beleilleszkedik egy a menekültügytől sok tekintetben függetlennek gondolt területre, ez a jogállamiság kérdése. Ugye azért is ennyire tényleg példátlanul súlyos ez a pénzbüntetés mértéke, a bíróság maga indokolja meg. Azt mondja, hogy azzal, hogy az ország nem hajt végre egy korábbi ítéletet, ez önmagában kirívó az Európai Unió történetében. De az, hogy az Európai Unió szerződéseit alapjaiban érintő ítéletet, és majd erről mindjárt mondok egy fél szót, hogy értse a hallgatóság is könnyebben. Szóval, hogy egy ennyire sarkalatos kérdésben nem hajlandó a magyar kormány végrehajtani egy végső jogerős ítéletet, ez alapjaiban ássa alá az uniós tagállamoknak az együttműködését. Bilateriálisan is, tehát a tagállamok közöttit is, illetve az uniós intézmények és a tagállamok közöttit is. Ez egy nagyon régóta érzékelt probléma általunk, magyarok által, hogy mintha a magyar kormány szelektíven vagy sehogy se szeretne közös játékszabályokat betartani, vagy maximum addig, ameddig azt gondolja, hogy ez az érdekeinek megfelel. Ugye ez az egész jogállamisági problémának a legkézzelfoghatóbb élménye nekünk magyar embereknek, hogy a szabályokat azért hozzák, hogy nekünk ártson, nekik kedvező legyen, és hogyha egyszer mégis olyan a szabályrendszer, hogy az állammal szemben az átlagembernek lenne esélye, akkor menet közben módosítják a szabályokat. Ugyanez zajlik egyébként a menekültügyben is, és a cikkemmel azt próbálom elmagyarázni, hogy hogyan lett a menekültügy egy ilyen laboratórium ezeknek a kormányzati játszmáknak, ahol menet közben a legabszurdabb tartalommal, a legidiótább módon éjszaka kellős közepén változtatnak meg teljesen alapvető rendszereket, amik alapvető emberi jogokat korlátoznak rendkívül súlyosan.
Sőt, ugye abban a cikkenben annyival tovább is lépsz, hogy a menekültügy igen egyfajta laboratórium, de például remek alkalmat adott a stopsoros törvénycsomagnak, amelynek felhatalmazás örvén Magyarországon bejegyzett magyar civileket lehet megzárni, és lehet akár még börtönnel is fenyegetni adott esetben.
Ez így van, és ez az egyik, hogy mondjam, jó példa arra, hogy amikor azzal szembesül az a kormányerő, hogy az általa kipécézett társadalmi csoportok, vagy az általa megtámadott magánszemélyek, magánemberek, vagy civil közösségek, ahelyett, hogy magukévá tennék ezt a fenyegetettséget, ahelyett, hogy mondjuk módosítanák a tevékenységüket, az álláspontjukat, ehelyett világosan, ahogy egyébként mondjuk tettük azt 18-ban, amikor a stopsoros törvényt elfogadták, nyilvánosan kijelentjük, hogy mi nem vagyunk hajlandóak ennek a törvénynek megfelelni. Továbbra is fogunk ingyenes jogi segítséget nyújtani, akkor is, hogyha ezért egy év börtönnel fenyegetnek minket. Továbbra is fogunk tájékoztató anyagokat készíteni a magyar menekültügyről. Egy másik alap, amiért egy évre lehetett volna bármelyikünket börtönbe zárni. Ez a reakció azt eredményezte, hogy itt ülünk 2024-ben, beszélgetünk, én szabadlábon vagyok, minden kollégám szabadlábon van, senkivel szemben el se indult ez az egyébként teljesen blőd és abszurd büntető eljárás. Pontosan azért, mert, hogy mondjam, politikailag azért ez még mindig egy annyira drága lépés lenne, és egy számtalan egyéb ügyben ezt látjuk, ez a helyzet, hogy egyszerűen azokkal szemben, akik, ahol gyengeséget vagy félelmet lát a aktuálisan a propaganda és a kormány, arra ráveti magát, és hogyha gyengeséget érez, akkor addig nem is ereszti, amíg nem éri el a célját. Ahol ellenállást tapasztal, arról egy idő után láthatóan lefordul, és hát más ellenfelek, ellenségek után néz. Aztán persze időről időre visszatér, tehát nem azt mondom, hogy megtaláltuk a megoldást, hogy menekültek egy segítő civil szervezetként mindenféle akadály nélkül végeztessük a munkánkat. De ugye itt az is van, és ezért egy előre haladott a magyar menekültügyi rémálom az emberi jogok szempontjából, mert itt most már nem csak arról van szó, hogy az érintett csoportot, tehát mondjuk itt a menekülteket, de adott esetben, hogyha legközelebb egy másik társadalmi csoportot PC-sz ki, ahogy mondjuk megtette korábban a hajléktalanokkal, vagy a melegekkel kapcsolatban. Nem csak az adott csoportot fosztja meg emberi jogaitól különböző eszközökkel, akár a legradikálisabb módon még egyszer jogellenesen, tömegesen fogva tartja őket, és enni sem ad neki, hanem az ezzel szemben fellépőket, az ő segítőiket is, nem csak, hogy negatívan tünteti fel a propagandában, nem csak, hogy megpróbálja a támogatóikat, anyagi és morális támogatóikat elrettenteni a támogatástól, de már őket konkrétan börtönnel fenyegeti. Ez azért egy teljesen másik szintje a történetnek, és azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy riogatni szeretnék, hogy, és ezt próbálom ebben a cikkben is levezetni, meg bemutatni, hogy amik megtörténnek a menekült ügyben az elmúlt évek során, analógiaként sajnos látszik, hogy Magyarországon más esetekben is elkezd megtörténni. És egyrészt érdemes emiatt is önmagában figyelni, hogy mit művel a kormány a menekültekkel, mert hát tanulhat igazából mindenki, többek között a Helsinki Bizottságtól is, abban is, hogy milyen stratégiák működtek egy ilyen helyzetben.
Nézzük akkor, 2015 nyara ősze, mi történt? Ezt tekintjük az első szakasznak.
Hát azt szerintem mindenki ismeri, ez a kerítés felépítése a déli határon, illetve a cselesen tranzitzónáknak nevezett fémkonténertáborok eredetileg akkor készültek el. A kerítés az nagyon szimbolikus szerepet tölt be a magyar menekültügyben. Védeni nem véd, a funkciója annyiban van, hogy alkalmanként komoly fenntartási költségei vannak, utána építettek egy második sávnyi kerítést, ami már elvileg okos kerítés, ami olyanokat jelent, hogy van benne fényérzékelő, meg mozgásérzékelő, amikor valaki közel megy hozzá, akkor több nyelven elmondja, hogy nem ásszon át a kerítésen, ezt a helyben élők imádják, mert egész nap ezt hallgatják, és áram van belevezetve. Ezek lényegében nem állítanak meg senkit. Lehet építeni egy harmadik és egy negyedik sávot is a kerítésből, meg lehet még 2 méterrel magasabbra építeni. Aki az életéért menekül, aki üldözés elől jön, ezek lelassíthatják, vagy tovább keseríthetik az életét, de visszafordítani abba, amiből ő elmenekült, nem fogja. És ezt nyilván akkor is lehetett már tudni, és most meg aztán végképp tudja a magyar kormány. De szimbolikusan ez egy nagyon fontos tereptárgya a magyar menekültügynek. Ha úgy tetszik, akkor egyébként meg egy gumicsont, mert még egyszer nem ez az igazi kérdés, és nem ez az igazi probléma. A tranzitzóna az egy sokkal érdekesebb történet. 15-től 17 tavaszáig nagyjából az uniós joggal összeegyeztethető módon mindenféle zárójelet nyithatnék, itt nem fogok, hogy miért nem teljesen, de nagyjából az összhangban működtette a magyar kormány. Az elképzelés az az volt, hogy, és ez egy teljesen rendben lévő elképzelés, hogy aki menedéket szeretne kérni Magyarországon, az adott ponton tehesse ezt meg. A határ mellett kialakított erre kijelölt területen, ahol elméletileg, a gyakorlatban sose valósult meg, ehhez kapcsolódó legfontosabb alapszolgáltatások ott vannak. És ott el lehet dönteni viszonylag hamar, néhány héten belül, ki lehet szűrni azokat, akik biztosan nem jogosultak semmilyen védelemre, őket visszairányítják, a többieknek pedig lefolytatnak egy részletes, tisztességes menekültügyi eljárás. 17-ben ez megváltozott, és azt vezette be a kormány, hogy az eljárás végéig ott tart mindenkit, gyerekeket is, sérülékeny csoportba tartozókat is, úgy, hogy egyébként nincsen a valóságban ennek időbeli első korlátja. Nekünk volt sok pici gyermekes családos ügyfelünk, közel 2 évet töltött egy fémkonténerbe bezárva. Szöges dróttal, murvával felszorva, mindenféle értelmezhető tevékenység végzésének az esélye nélkül. Tehát most
azok, ők nem is hagyhatták el ezt a...
Nem hagyhatták el, egyáltalán nem lehetett elhagyni, hogyha valaki azt mondta, hogy ezt nem bírja tovább, és kisétál Szerbia felé, mert csak egy irányba lehetett, az a két dolog történt. Az egyik megszűnt a automatikusan a folyamatban lévő menekültügyi eljárása. Ezzel egyrészt elvesztette a lehetőségét, hogy védelmet kapjon az Európai Unióban, másrészt meg azzal, hogy kisétál a tranzitzónából, ez egy fizikailag a magyar határ oldalán néhány méterrel a nemzetközi határtól a magyar oldalra épülve álltak, illegálisan lépett vissza Szerbiába. Na most a szerb gyakorlatot sem nevezném a emberi jogok legjobb példájának. Ott az történt ezekkel az emberekkel, az esetek döntő részében, hogy kaptak egy döntést arról a szerb rendőröktől, amint átlépték a nemzetközi határt, és elfogták őket, hogy azonnal hagyják el, de legkésőbb 7 napon belül Szerbia területét, és akkor mehettek, amerre láttak. Nagyon sokan közülük szépen lassan, fokozatosan, nem egyik pillanatra a másikra, de lánc visszaküldés áldozataivá váltak, ami azt jelenti, hogy egyik országból a másikba pingpongozták őket vissza egészen Törökországig, ahonnan nagyon sokakat pedig a törökök löktek vissza Szíriába. Úgyhogy nem lehetett értemben elhagyni a tranzitzónát. A másik probléma ezzel az ottani gyakorlattal pedig az volt, hogy ugye még egyszer, azt szerintem egy teljesen rendben lévő, érthető, respektálható elvárás, és a jogszabályoknak is megfelel, hogy bizonyos helyeken lehet beadni az országba menedékkérelmet. Igen ám, de a magyar kormány ezzel párhuzamosan azt mondta, persze nem szabályszerűen, hanem csak a gyakorlatban, hogy hát először korlátlan mennyiségű kérelmet lehetett beadni, aztán már csak naponta 100-at, aztán már csak naponta 30-at, aztán 10-et, aztán 5-öt, aztán 1-et, aztán már csak munkanapokon, aztán már... És a vége az volt, hogy még bőven álltak papíron a tranzitzónák, bent tényleg voltak még fogvatartva emberek, de már senkit nem engedtek be menedéket kérni. Volt olyan ügyfél, aki mondjuk azelőtt, hogy beengedték volna, hogy beadja egyáltalán a kéremét, és elinduljon egy akár több éves folyamat, előtte már másfél évet várakoztatták, anélkül, hogy ott bármire jogosult lett volna, akár jogi védelemre, akár bármilyen ellátásra, Szerbiában. Ez a másik komoly probléma azzal, ahogy Magyarország ezeket az intézményeket működtette.
Ugye a második szakasz az 2018-al azonosított, nyilvánvalóan a stop soros törvénycsavag volt szerintem a színpontja, és a harmadikat nevezett kegyelemdöfésnek, ez a Covid időszakához társuló intézkedés sorozat.
Ugye igazából 18-ról, vagy 18 kapcsán a stop sorosnál már elmondtam, hogy ez miért egy nagyon komoly változás, amikor már a segítőket is üldözi a kormány. Még egy fontos elem van a 15-17 közötti, vagy 18 közötti időszakban, ezek pedig maguk a visszakényszerítések törvényesítése. Ez arról szól, hogy eredetileg a kerítéstől a magyar oldal felé 8 kilométeres sávban elfogott külföldi, ha nem tudta igazolni, hogy jogszerűen tartózkodik Magyarországon, tehát érvényes vízummal és iratokkal, mindenféle további eljárás nélkül megfogja a rendőr, beülteti a rendőrautóba, leviszi a kerítéshez, a kerítésbe bizonyos pontokon be vannak építve kapuk, ezek egészen szó szerint konkrétan a semmi kellős közepébe nyílnak, és ott átkísérik ez a szép magyar ilyen orwelli megfogalmazás ezen a kapun, aztán mehet Isten hírével, amerre lát, ugye leginkább jogszerűtlenül Szerbiába, és akkor itt ugyanaz, amit korábban elmondtam, ide is igaz. 17 tavaszán ez a szabály, ez annyiban változott meg, hogy már az ország egész területéről zajlanak ezek a visszakényszerítések. Ezek egyrészt tömegesek, tehát a rendőrség büszkén, ha valaki felmegy akár most, amikor hallgatja ezt a podcastot a police.hu-ra, és egy picit lejjebb görget a címoldalon, látni fogja a napi statisztikákat egészen 2016. július 5-éig visszamenőleg, akkor vezették be ezt a szabályt, meg lehet nézni, hogy egy nap hány visszakényszerítést hajtott végre a rendőrség, ez most már mondom, közel 400 ezernél tartunk. Itt az egyik alapvető probléma az az, hogy semmilyen azonosítás nem történik. Tehát most képzeljük el saját magunkat, ahogy mondjuk megyünk az utcán, és megállít minket a rendőr, megkérdezi, hogy van-e nálunk igazolvány, és mondjuk nincsen nálunk igazolvány. Ennyi elég ahhoz, hogy nem a rendőrségre visznek be, új lenyomatot vesznek. Azt mondja az ember, hogy de hát itt lakom, otthon felejtettem, hogy akkor hazaviszik, és megverjek a ház előtt, hogy lehozza az igazolványait. Nem. Verekek a rendőrautóba, és egyből kidobják Szerbiába. Egyrészt az történik, hogy a rendőrség maga nem tudja, hogy kik ezek az emberek. Tehát simán lehet, hogy van köztük olyan, akit egyébként ők maguk keresnek és köröznek, de mivel még az új lenyomatát se veszik le az illetőnek, ezért ők maguk se tudják ezt. De ez a sorsvár kisgyerekekre, volt állapotos anyuka, akivel ezt megcsinálták, karolőrő csecsemővel, a szülészetről kirakott anyuka, előfordult olyan, hogy a repülőtérre érkezett valaki Jemenből, a gyermekeivel egyből menedéket kért, ővele ugyanezt megcsinálták, egy dankoros kislánnyal az éjszaka kellős közepén kirakták Szerbiába, tehát hogy itt ez válogatás nélkül mindenkit ez ér, úgy, hogy rengeteg alkalommal ezek iszonyatosan, brutálisan erőszakosak. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni 16-ban, én nem tudtam, hogy mire vállalkozom, megmondom őszintén. Én olyan durva fizikai sérüléseket, és most a lelki sérülésekről nem is beszélek, olyan durva fizikai sérüléseket láttam a saját szememmel ezeken az embereken, amit én el nem tudtam volna képzelni, hogy Európában lehetséges.
Hadd kérdezzem meg, hogy ez a fékevesztettség, ez a nevezik tombolásnak, ez egyszerűen a hatóság sajátja, vagy pedig az érezték maguk mögött azt a fajta politikai támogatást, ami azért kétharmados sikerhez is segítette az Orbán kormányt a manor időszak?
Szerintem itt több dolog csúszik össze, és ez az egyik. Az a fajta féktelen gyűlölet, ami a menekültekkel szemben hosszú éveken keresztül minden csatornán áradt. Az embertelenség, a dehumanizációnak egy olyan évtizedek óta nem látott szintje, ami nyilvánvalóan ilyen értelemben is hatással van az ezt hallgató, és szinte csak ezt hallgató közegben. De ide tartozik az is, hogy, hogy mondjam, hamar kiderült számunkra, hogy itt van egy rendszer szintű hallgatás és hallgatólagos támogatás és beleegyezés. Ezekben az ügyekben mi minden ügyet egyelőre megnyertünk az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Van olyan ügy ezek között, ahol a bántalmazással kapcsolatban is kimondja azt az Európai Emberi Jogi Bíróság, ami példátlan szinte az ő gyakorlatában. Ez nagyon, nem példátlan, de nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Nem csak azt állapítja meg, hogy a nyomozás az erőszakkal, a rendőri bántalmazással kapcsolatban elégtelen volt, színvonaltalan volt, nem vezethetett eredményre amiatt, mert nem végezte el a nyomozóhatóság tisztességesen a munkáját, hanem azt is mondja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem történhetett más, hogy a bántalmazás, mint ahogy az áldozat elmondja. Egyszerűen el akarták sikálni ezt az ügyet. És nem egy ilyen volt az elmúlt évek praxisában nálunk. Na most, hogyha én a menekülteket összeverő egyenruhás vagyok, és folyamatosan azt hallgatom a kormányzati szereplőktől, hogy ezek az emberek nem is emberek, hogy ezek az emberek tönkre akarják tenni az én családom életét, a mi életmódunkat, hogyha azt hallgatom, hogy velük szemben lényegében bármi megengedett, amikor olyan, nem tudom idézőjelet mutatni egy podcastban, de képzeljék ide a hallgatók, hogy arról zajlik társadalmi vita, hogy le lehessen lőni ezeket az embereket a határon. És ezzel párosulva azt is látom, hogy amikor egy kollégám agyba főbe ver egy 16 éves gyereket, és ennek az égényadta világon semmilyen következménye nincsen, akkor lehet, hogy én is megteszem. És ezzel nyilván párosulhat az, hogy határon az elmúlt években nagyon sokfajta erő fordult meg, nem csak hivatásos honvédek, nem csak képzett rendőrök, akik elvégezték a rendőrtisztit, akik akár több éves vagy több évtizedes rendőri tapasztalattal rendelkeznek, hanem mondjuk olyanok is, akiknek egy érettségiük se volt, de a közmunkabérnél valamivel magasabb fizetésért néhány hét, ismét idézőjelet mutatok, kiképzés után levezényelték a határa. Nyilván olyan szintű frusztráció is van az ott, vagy volt az ott alkalmanként szolgáló emberekben, aminek ez egy nagyon jó jel levezetése. Mert hogy biztosak lehetnek abban, hogy nem lesz ennek rájuk nézve személyi következménye.
Mi történt a Covid ürügyén?
Hát a Covid ürügyén az történt, és ez megint egy olyan dolog, ami itt lett kipróbálva, és hát ma már mindenhol alkalmazzuk, meg mindjárt mondok rá egy példát, amit valószínűleg többen ismernek most már. 2020 májusában a Európai Unió Bírósága, tehát a Luxemburgi Bíróság általunk képviselt ügyben kimondta, hogy a tranzit zónában való elhelyezés, úgy, ahogy ez a magyar gyakorlatban történik, az jogellenes fogvatartásnak minősül, és mint ilyen az uniós jogba ütközik. Erre nem az volt a magyar kormány válasza, hogy a jogsértő jogi kereteket úgy módosítja, hogy azok rendben legyenek, hanem fogta, és azt mondja, na jó, akkor bezárjuk ezt az egész vackot, hétfőről kedre mindenféle, hogy mondjam, előzetes tájékoztatás, értékelés, társadalmi egyeztetés nélkül kiengedte közel 300-valahány ember, több mint a felük gyermek volt, ez jól mutatja, hogy milyen veszélyes bűnözőket kellett szöges drót mögött tartani, akár éveken keresztül is, és bevezette azt az új szabályozást, amit csak úgy hívunk, hogy követségi rendszer, hogy a belgrádi, és kapaszkodjanak a hallgatók, a kijevi magyar nagykövetségen időpontot kérhet az, aki menekül, majd valamikor általában jellemzően hosszú hónapokkal később kap egy időpontot, bemegy, és kitölt a magyarul vagy angolul egy szándéknyilatkozatot, amiben olyan a menekülés szempontjából teljesen irreleváns kérdésekre kell válaszoljon, hogy mi volt az utolsó munkahelye, ott mennyit keresett, mi a legmagasabb iskolai végzettsége. Ez egy menekült ügy, nem egy állásinterjú, nem egy tartózkodási engedélyhez készülő vizsgálat. Itt nem ezeket kellene kérdezni, hanem hogy miért jött el otthonról, miért nincs otthon biztonságban, miért nem tud visszamenni, és hasonlók. Kitölti ezt a kérdőívet, a követség elküldi Budapestre, és itt Budapesten két hónapig vizsgálgatja ezt a kérdőívet, nem tudni milyen szempontok alapján a magyar menekültügy. Ha akarja, meghallgathatja az illetőt, távtolmácsolás útján, majd küld egy választ a követségnek, hogy javasolja, hogy az illetőnek adjanak ki egy egyszeri beutazásra jogosító igazolást, amivel eljöhet a magyar határig, ott azt át kell adja, és akkor ezek után beadhatja a menedékkérelmét. Ha bármilyen okból kifolyólag az illetőt nem találták méltónak arra, hogy egy ilyen papírt kaphasson, akkor egy választ kap, hogy nem. Innenféle indoklás nélkül. Az elmúlt évek pereskedései alapján azt tudom mondani, hogy a magyar hatóság és a magyar kormánynak az álláspontja, hogy az, amit itt most elmondtam, az egyébként nem tudjuk, hogy mi, de nem egy közigazgatási eljárás, ezzel szemben nem lehet bírósághoz fordulni. Hogy lett ez bevezetve, és itt jön a mindannyiunkat érintő probléma, a Covid járvány kitörésekor vezette be először a kormány a rendkívüli állapotot, ugye az egyik lehetősége az az volt a kormánynak ebben a rendkívüli állapotban, hogy rendeleteket alkosson, olyan rendeleteket, amik akár felülírják, vagy felfüggesztik a parlament által bevezetett törvények alkalmazását. Muszáj egy picit, hogy értsék a hallgatók, hogy ez miért nagyon komoly probléma, vagy miért tényleg egy szuper hatalmi lehetőség. A kormányrendeletek azok hierarchiájukban mindig a törvények alatt foglalnak helyet. Arról lehet kormányrendeletet alkotni, amiről törvény megengedi, olyan mértékben, amiről törvény megengedi. A kormány normál esetben, békeidőben, amikor nincsen valamilyen válsághelyzet elrendelve, nem mondhatja azt egy rendeletben, hogy holnaptól nem sztrájkolhatnak a tanárok. Nem mondhatja azt egy rendeletben, hogy bizonyos jogosultságokra bizonyos emberek most már nem jogosultak, vagy csak fél évig jogosultak. Egy ilyen válsághelyzetben lényegében néhány alapjogtól, az élethez való jogtól, a kínzás tilalmától eltekintve nem nagyon bármit, lényegében bármit korlátozhat a kormány. És ezt meg is tették, meg is teszik. Pont nem olyan régen derült ki, hogy miután ellenzéki polgármestert választott Paks, Paksot is különleges gazdasági övezetté nyilvánítják, és elveszik a várostól az adóbevételeit. Ez a történet, az, hogy különleges gazdasági övezet, ezt a Covid alatt egy kormányrendeletben találta ki a kormány, akkor a Gödi Samsung gyárnak ugyanebből kifolyólag ellenzéki polgármester volt, el kellett venni a pénzt a várostól. És egy másik kormányrendeletben egyik napról a másikra bejelentették, hogy na ez fog történni Gödön. Most, 4 évvel később, ugyanezt megcsinálják Pakssal. Ilyet, ha nem lenne ez a fajta válsághelyzet, nem lenne ilyen korlátlan felhatalmazása a kormánynak, nem lehetne megcsinálni.
Okkal bízhat-e a kormány adott esetben abban, hogy az Európai Uniós környezet a bevándorlás politikát illetően megváltozott? Gondolunk itt például a zöld pártok visszaszorulására, a szociáldemokraták visszaszorulására, tehát inkább a bevándorlás pártiak visszaszorulására, és hát kétségtelenül a jobb oldal megerősödésére, aminek még akár Orbán Viktor álmány szerint is legalább egy nagy szélső jobboldali frakció is kerekedhetne belőle, bár a jelek inkább arra mutatnak, hogy mintha a Meloni féle társaság inkább a néppárt felé közeledne, de elvilehetőségként ott van.
Az a helyzet, hogy az a fajta menekült politika, és muszáj különbséget tennünk bevándorlás politika és menekült politika között, mert még ez a magyar kormánynál is írásen különbözik egyébként. Az, hogy politikai kommunikációban ez hogy néz ki, ez egy másik kérdés. A valóságot tekintve ez teljesen elválik egymástól, még a mai napig is. Na most, menekült ügyben az egyik nagy nehézség, amivel az Orbán félék találkoznak európai szintéren, az az, hogy egyetlen egy dologban van egyetértés, ide ne jöjjön senki, de az, hogy akkor mi történjen azzal, aki itt van, mi történjen azzal, aki ide akar jönni, ott nem csak, hogy nincsen egyetértés, hanem mindenki valami olyat akar, ami az összes többi számára teljesen elfogadhatatlan. Hát ez ugye a szélső jobboldal paradoxona egy csomó más szakterületen is, hogy hát ez nem az én problémám, én ezzel akarok foglalkozni, foglalkozzon ezzel más. Na de hát nem lebegünk valahol a semmiben a világűrben, pláne nem az Európai Unió tagjaként. Emiatt nem tud igazából egy, ha mondjuk az lenne a feladat, hogy akkor írjatok gyerekek holnap egy jogszabálytervezetet, ez nem tudna megtörténni, mert olyan alapkérdésekben van áthidalhatatlan ellentét, mondjak valamit, amit biztos, hogy százszor hallottak már a hallgatók, legyenek kötelező kvóta az unión belül. A magyar kormány álláspontját ismerjük, ne legyen. Az olasz kormány álláspontját ismerjük, legyen. Hát akkor ezt most akkor beszéljék meg egymás között. Szóval az, hogy a politikai kommunikációban ez a fajta menekültellenesség, meg dehumanizáció, ez nagyon komoly teret nyert az elmúlt évtizedben, ebben elévülhetetlen érdemei vannak a magyar kormánynak nyilvánvalóan. És az, hogy ez elfogadottabb lehet, hogy az ezt hangsúlyozók egyik-másik tagállamban komoly politikai támogatást értek el, ez nyilván örömteli a magyar kormány számára. De hogy ezt hogy lehet átfordítani gyakorlati változásokra, én azt látom, hogy ebben egy tapottattat sem tudtak előrébb menni. Ami a bevándorlás politikát illeti, hát ott meg egy teljes katyvasz van, ahol annyiban hasonlóságok vannak egyre inkább a magyar menekültüggyel, hogy a egyébként kormány által támogatott, bátorított, sok esetben a szó legszorosabb értelmében promótált vendégmunkások, bevándorlók érkeznek Magyarországra. Az ő esetükben jogkorlátozó, tömeges jogsértésekre lehetőséget adó szabályokat elkezdtek ugyan bevezetni az utóbbi időszakban, még mindig nagyon messze vagyunk attól a szinttől, ami a magyar menekültügyet jellemzi, de hát jönnek vendégmunkások, jönnek bevándorlók, és mindig is jöttek az elmúlt 10 évben, sőt, ez egy emelkedő szám, tehát az látszik a KSH adataiból, hogy miközben folyamatosan megy a menekültügyi hergelés, ami évente hát jó ideje, néhány tucat embert érint, annyit soha nem érintett, mint ahány bevándorló vagy vendégmunkás, ha úgy tetszik, gazdasági migráns érkezett, de valahogy ezt a diszkrepanciát egyenlőre a magyar kormány képes volt kezelni, vagy legalábbis megúszni a legtöbb kellemetlen kérdést, amit a választók feltehetnének ezzel kapcsolatban, hogy na most akkor hogy is van ez, hogy a menekülőket kapcsolatban arról zajlik társadalmi vita, hogy le lehet-e őket lőni a határon, miközben egyébként aranyvízum programot vezetnek be, hogyha kellő mennyiségű pénzt fizet valaki a magyar állam által kijelölt haveroknak.
Sőt, hát ugye most az Európai Néppárt, illetve a német állami vezetők hevesen bírálják az úgynevezett kártyaprogramot, aminek az ürügyén orosz és belorusz munkások jöhetnek kényük kedvük szerint családtagjaikkal mindennel, amire ők azt mondják, hogy a orosz kémtevékenységnek ágyaz meg újfent Magyarország. És ugye akkor csak, hogy a menekülés a migráns politika között is húzunk egy, vagy bevándorlás politika között is húzunk egy ilyen hasonlóságot. Annak idején ugye azzal is megvádolták Magyarországot, és sokak szerint joggal, hogy terroristákat zúdít Európára.
Ez a terroristákat zúdít Európára, ez abban az értelemben egy nagyon jogos kritika volt, hogy a 15-ben volt egy nagyjából egy hónap, szeptember közepe és október közepe között, amikor a magyar kormány anélkül, hogy bármilyen fajta regisztrációt folytatott volna, átutaztatott, pontosan nem is tudni mennyi ember, de nagyjából egy olyan legalább 70-80 ezer embert Ausztriába. Ugyanez a probléma van egyébként a visszakényszerítéseknél, mert ilyen értelemben a magyar határ az egy svájci sajt. Ott van a kerítés, ott vannak ezek az erőszakos visszakényszerítések, de az, hogy kijön át, akár délről északra, tehát Szerbia felől Magyarországra, akár ki az, akit a magyar kormány visszadobál, vagy kidobál Szerbiába, még egyszer senki nem tudja. Na most, hogyha van egy dörzsölt terrorista valahol Nyugat-Európában, akinek leadják a drótot, vagy egyszerűen csak megérzi, hogy kezd forróvá válni a lába alatt a talaj, picit sötétebb a bőre, úgy tud kijutni észrevétlenül az Európai Unióból és a Schengeni övezetből, ide jön Magyarországra, oda megy egy rendőrhöz, igazoltatják, azt mondja, hogy nincsenek papírjai, lehet, hogy egyébként vannak, de azt mondja, hogy nincsenek, és a magyar adófizetők pénzén kiutaztatják, nyomtalanul eltűnik, majd ahogy eltűnt, és ahogy már egyszer bejutott évekkel ezelőtt, ugyanúgy vissza is tud jönni bármikor. Ez egy nagyon-nagyon komoly biztonsági kockázat, de ugye, hogy mondjam, narratív szinten megint ott tartunk, hogy a kormánynak az az érvelése, hogy hát a másoknak az emberi jogait fel kell áldoznunk a biztonságunk oltárán. A gyakorlatban meg az történik, hogy mások és a mi emberi jogainkat is kidobjuk az ablakon, úgy, hogy egyébként egy jottányit nem javul a biztonságunk, sőt, igazából romlik, még egyszer fogalmunk nincs, hogy kik ezek az emberek, még a körözött veszélyes bűnözőket is, akik mindenféle listát szerepelnek, utaztatja rendőrautóban a magyar hatóság.
Végezetül egyetlen egy személyes kérdést szeretnék föltenni, ugye a cikkedben is utalsz rá, itt is tettél rá utalást, hogy azért te láttad a magyar valóság legszörnyűbb poklát a határa, hogy ez tulajdonképpen hogyan lehet feldolgozni személyiségroncsolás nélkül?
Hát, hogy sikerül az, én nyilván nem tudom megítelni, csak a környezetem iszonyat sokat jelent az, hogy ezek az emberek, akikkel én találkozom hosszú évek múltán is, akkor is, hogyha egyébként valamilyen okból nem tudtunk nekik jogi segítséget nyújtani, értékelték és megjegyezték azt, hogy hát volt olyan ember, aki ebben a helyzetben nem beléjük rúgott, és nem elment mellettük szótlanul, hanem odafordult. És ez ad mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, egy olyan kifogyhatatlan erőt, ami hát a legkilátástalanabb élethelyzetekben is egy picit azért tovább lendíti. A másik pedig az, hogy és ez egy picit visszavezet azonnal ahhoz is, hogy a mondjuk például nálunk a Magyar Helsinki Bizottságban miért nem merült fel, hogy 2018-ban, amikor mondom börtönnel fenyegették a munkánkat, hogy hát akkor abba hagyjuk a menekültek segítését. És ez pedig az, hogy egy olyan közegben dolgozhatok minden nap, ami egy olyan összetartó és támogató közeg, aminél jobbat én senkinek nem kínálhatnék. És egy ilyen közegben nehézségekkel, lehetetlen helyzetekkel szembenézni, az igazából mindig könnyebbség és mindig lehetséges. Szóval azt hiszem, hogy ez a két titok van.
Kedves hallgatói Léderre Randás gondolatait hallgatták, tartsanak velünk legközelebb. Köszönöm szépen.
Köszönöm.